A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és énekeljük el a 266. énekünket, Egek nagy királya, magasztalunk téged. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Szeretnénk, Urunk, a saját szavainkkal is, a lelkünkkel, gondolatainkkal és az odaszánásunkkal magasztalni téged, és azzal, ahogyan most megnyitjuk előtted a szívünket és rád figyelünk. Köszönjük, Urunk, hogy megtartottál mindeddig. Áldunk téged, mert ismerhetünk felséges, dicsőséges Istenünknek. Áldunk téged minden szavadért, amit idáig megérthettünk, és alázatosan várjuk most is azt, amit te akarsz mondani. Köszönjük, Urunk, hogy ünnepelhetünk ma Magyarországon, ünnepelhetünk téged minden történelmi dátum és történelmi esemény mögött is, és köszönjük, hogy mindig ünnepelhetünk téged, amikor köréd összesereglünk. Áldunk téged az Isten tisztelet ajándékáért, lehetőségéért. Köszönjük azt, hogy olyan gazdag a te igédnek a mélysége, a világossága. Köszönjük, Urunk, hogy nem csak kapni jöhetünk ide, hanem átadhatjuk neked az életünket. Segíts, Urunk, hogy ez valóság legyen. Segíts, hogy azzal ünnepeljünk most is, máskor is, hogy neked szánjuk magunkat. Amen. Olvasom Isten igéjét a rómaiakhoz írt levél 12. fejezetéből, az első 8 verset olvasom. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. A nekem adott kegyelem által, mondom tehát közöttetek mindenkinek, ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, e szerint szolgálunk is. Ha prófétálás adatott, akkor a hit szabálya szerint prófétáljunk, ha valamilyen más szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk. A tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban, az adakozó szerénységben, az előjáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvel. Hogyha utána nézünk e szakasz műfajának a Bibliát kommentáló tudományos irodalomban, leginkább azt a latin szót találhatjuk, mint műfaj megjelölést, paraenesis. Paraenesis, vagyis magyarul intelem, felszólítások gyűjteménye, élet, példa és az erre való tanítás. Ismerős lehet ez a szó irodalmi tanulmányainkból, és egy kicsit talán még a mai naphoz is, augusztus 20-ához is köthetjük, hiszen emlékezünk Isten iránti hálával első királyunkra, István királyra, és tudjuk, hogy az ő egyik legmaradandóbb műve, ami írásban fönnmaradt, István király intelmei Imre herceghez, vagyis paraenesise. Aztán ma sokszor el fog hangzani a himnusz, illetve sokszor el is hangzott ezen a napon. A himnusz szerzője talán irodalmi tanulmányainkból, a himnuszon kívül ez a legmaradandóbb még ővele kapcsolatban, az egyik legszebb és legtartalmasabb magyar paraenesisnek is egyben a szerzője. Ő unokaöccséhez, Kölcsei Kálmánhoz szól ez a rövidírásmű. Paraenesis a bibliai értelemben valamennyire rokona ezeknek, de meg fogjuk látni, hogy mennyivel több, mint embertől embernek adott tanácsok, viselkedés minták, intelmek. Hol van a helye a római levélben és a Szentírásban ennek a néhány felolvasott mondatnak? Isten irgalmáért kérlek titeket, és itt szó lesz az odaszánásról, az élet példák követéséről, szó lesz arról, hogy hogyan gondolkozzunk, szó lesz arról a követelményről, amit az ember önmagától akarata megfeszítésével még csak nem is tud megvalósítani, hogyan változzon el, alakuljon át, metamorfózis, és szó lesz sok konkrétumáról és részletéről mindennek, aminek én csak az elejét olvastam most föl. Ezzel telik, és erről szól a római levél további néhány fejezete egészen a végéig. Intelmek, a római levél befejező kevesebb, mint egyharmadában, és figyeljünk erre a sorrendre is, hiszen nem azért szerepel itt, mert az apostolnak itt jutott eszébe, vagy mert így alakult, hanem nagyon tudatos üzenete van ennek is a Szentírásban, nem csak itt, hanem az összes levélben. Először találjuk azt, amit Isten tett. Először 11 fejezeten keresztül olvasható ebben a levélben, és talán ebben a legrendszerezettebben az egész Új Szövetségen belül, mit jelent a Jézus Krisztusban kapott kegyelem, mit jelent az, hogy rászorultunk erre a kegyelemre, kivétel nélkül valamennyien. Isten fia azonban elhozta ezt a kegyelmet, és felkínálja valamennyiünknek, és megragadhatjuk, és új teremtés részesei lehetünk. Erről szól egészen tudatos, kristálytiszta rendszerezettséggel az eddigi 11 fejezet. És azután tér rá arra itt a Szentírás, mivel mindez így van, az Isten irgalma előttünk van, az Isten irgalmára nézve kérlek titeket, szánjátok oda testeteket, és majd halljuk a folytatást is. Ez nem csak egy állandósult szókapcsolat, ez nem csak egy beszédfordulat, az Isten irgalmára kérlek, arra utal, ami idáig elhangzott. Arra, hogy az élő Istennél először van az, amit ő tett értünk, és utána következik, amit mi tehetünk ennek fényében és ennek következtében. Az ember által kitalált vallásokban fordítva van ez a sorrend. Először feszítsd meg az erődet, tarts be szabályokat, valósítsd meg a törvényt, előírásokat, érd el, amit az a bizonyos vallás eléd szab, és utána találkozhatsz esetleg az Istenek jó indulatával, vagy elérheted a kitűzött célodat, ezt mondják az emberek által kitalált vallások. Az élő Isten viszont azt mondja, Jézus Krisztust bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne, teljes helycsere valósult meg, a helyünkre állt Isten fia, és amikor Isten ránk tekint, akkor úgy döntött, hogy őt, az ő engedelmességét látja, és azt tulajdonítja nekünk. Isten fiának váltság halála miatt rajtunk könyörül meg. Vagy ahogyan a Római Levél 8. fejezete első verse mondja, nincs már semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. És mivel ez így van, és ezt az Isten népe olvashatja, a keresztény hívők olvashatják, ezért nekik szólhat, és az ő számukra már megalapozódott mindez, ami itt következik. Hogyha ez így van a mi életünkben is, akkor szól nekünk az itteni néhány mondat. Akkor nyer értelmet, akkor lesz realitássá, és akkor válik olyanná, ami a számunkra valóban parainézis, valaki, aki előttünk járt, ránk hagyta, és nagyon jól tesszük, hogyha megszívleljük, magunkévá, belsővé tesszük, és életté válik. Arról szól ez a néhány mondat, hogyha már a mennyben minden megváltozott, Isten nézőpontjából, ahogy ránk tekint, minden megváltozott, vajon mi változik meg most a mi nézőpontunkból? Minek kell megváltoznia a Földön? A keresztény dogmatika szól az elsőről, mi változott meg a mennyben, és a keresztény etika szól az utóbbiról, minek kell bennünk megváltoznia. Rossz lenne, hogyha egész életünkben csak az előzőről hallanánk az ige hirdetést. És keresztjén ige hirdetőknek ügyelniük kell magukra, Isten lelke vezetésének a fényében újra és újra meg kell vizsgálniuk, vajon nem válik-e egyoldalúvá. Isten igéje teljességét tagadja meg az az ige hirdetés, amelyik csak az első felére koncentrál, és az is, amelyik csak a második felére. Isten lelke el akarja osztani a számunkra ezt, és ma inkább a másodikon lesz a hangsúly. Minek kell megváltozni a Földön, a mi életünkben? Azt tanítja itt az ige, hogy megváltoznak döntően, alapvetően a kapcsolataink. Kapcsolatunk Istennel, ez lesz az első. Aztán, ha szabad így mondani, a második, a kapcsolatunk önmagunkkal, vagyis a viszonyulásunk önmagunkhoz, ez is egy jelentős témája az Isten igéjének, talán nem is olyan magától értetődő, mint ahogy ezt sokszor gondolnánk, és a harmadik, kapcsolatunk a többi emberhez. Ma az első kettőről lesz szó, a harmadikról, hogyha Isten segít vasárnap. Megváltozott a mennyben minden, Isten kedves gyermekeiként tekint mindazokra, akik Krisztusban vannak, és ennek az első eredménye a mi Istenre tekintésünknek is meg kell változnia. Úgy foglalja össze ezt ez a néhány mondat, okos Isten tisztelet jöjjön létre az Isten gyermekeinek életében. Okos Isten tisztelet, logiké latreia az eredeti görög szövegben, és ez a szó megint csak ismerős lehet nekünk, logikos, a logosz, az ige, tett, gondolat, szellem szóból ered, és ismerjük magyar nyelvünkben is úgy, mint logikus. Mit jelent az okos Isten tisztelet? És miért emlegeti itt az apostol ilyen meglepő fogalmakkal? Így olvastuk az első mondatban, okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. Megdöbbenhettek ennek a levélnek az első olvasói. Ők abban a hellenista filozófiában nőttek fel, amelyiknek az volt a szemlélete, hogy a test börtön, a test másodlagos, és ehhez a világhoz, ennek a világnak a romlottságához kötő kevésbé fontos része a létezésünknek, hogyha nem lenne testünk és a lelkünk szabadon szárnyalhatna a szellem világában, akkor mennyivel jobb lenne. Ezeknek az embereknek, az ilyen filozófián felnőtt embereknek írja az apostol, szánjátok oda először is testeteket, élő és szent áldozatul. Talán mi sem vagyunk nagyon messze attól a szemlélettől és azoktól az emberektől. Ha visszagondolunk, lehet, hogy mi is többet hallottuk így megfogalmazni a keresztény etika alapjait, adjad fiam a te szívedet nekem. És nagyon jól megtanultuk, a szív az egész embert jelenti, hiszen nem csak az érzelmeinknek, hanem gondolatvilágunknak és döntéseinknek is a középpontja, de mégis ennek a szónak a hangulata, az egész hangzása bennünk valahogy inkább a szellemi irányba szokta terelni a kegyességünket. Nagyon jól megy az nekünk bibliaórákon, kis körökben, hogy értelmileg közelítsünk az igéhez, hogy sokat elmélkedjünk róla, és egyre jobban tudjunk róla beszélni. És vannak köztünk olyanok, ki kevésbé, ki inkább, akik fontosnak tartják, hogy érzelmi oldalról is megragadjon minket az evangélium igazsága, öröme, jelenjen meg az életünkben az érzelmi oldala. És talán ezt a harmadikat szoktuk leginkább hanyagolni, legalábbis amikor erre gondolunk, a testünket kell odaszánni Istennek az ő igéje szerint. Mit jelent ez? Azt a részünket, amelyik ennek a világnak a hétköznapi valóságához köt bennünket. A testünket, vagyis nem csak a vasárnap délelőtti vagy csütörtök esti időnket, nem csak a kegyes gondolatainkat, nem csak azt, amikor tudatosan Istenből és az ő igéjéből kiindulva akarunk valamit eldönteni, aztán véghez vinni, hanem a testi részünket is minden önkéntelenségével, minden hétköznapi gondjával, minden szükségletével, mindazzal együtt, ami a legszürkébb, legszorosabban vett anyagi világhoz köt. Ezt állítja az Isten igéje, erre kéri, sőt erre hívja azokat, akik az övéi. Szánjátok oda testeteket áldozatul, és itt szándékosan ebben a mondatban az elején, a közepén, a végén, minden pontján egy-egy vallási kifejezést ír az apostol. Mint hogyha az ószövetségi nép papjaihoz írna, akik a papi szolgálatot végzik, szánjátok oda, áldozatot vigyetek, amely tetszik, amely tökéletes, hibátlan, amit Isten elfogad, ahogyan fogadja, és ahogyan a felszálló füst neki kedves, az Ószövetség sok-sok helye benne van, rezonál erre az egy mondatra. Isten papi nemzetsége vagyunk, akiknek az a dolguk, hogy áldozatot vigyenek. Vagyis elsősorban át akarja alakítani a mi Isten tiszteletről való szemléletünket, ez a néhány mondat. Nem egy járulékos eleme az életünknek az Isten tisztelet. Nem arra vonatkozik, amikor tudatosan az Istenhez akarunk közeledni, nem egy ráadás, amikor maradt rá erőnk, időnk és figyelmünk, hanem fordítva, az Isten tisztelet az Úr népének a mindennapjait kitöltő, a leghétköznapibb értelemben vett, éjjel és nappal végzendő tevékenység, az alaptevékenység Isten népe számára. Isten tiszteletként szánjátok oda a testeteket, és itt az az odaszánás szó szerepel, amivel annak idején a gazda elkülönítette az állatai közül azt a hibátlan előírások szerinti, például egy éves hím bárányt, amelyiket másra nem használt, amit külön tett a többi közül, és amit oda szánt, hogy fölvigye majd az ünnepen és az oltára tegye. Szánjátok oda, kezeljétek Isten tiszteletként nem csak a gondolatokat, a lelket, az érzelmeket, a döntéseket, a hétköznapokat és a testet. És miért találjuk itt ezt a furcsa szót, okos Isten tiszteletként? Mondtam az előbb, a logikos görög szó szerepel itt. Azt is jelenti, és úgy is lehetne fordítani, az egyetlen következetes Isten tisztelet. Az, ami logikos, vagyis ami kézenfekvő, ami egyértelmű, ami konzekvens ahhoz képest, amit Isten kegyelméről és irgalmáról tudunk. Logikos, vagyis helyén való és következetes, értelmileg helyes. Hiszen van olyan Isten tisztelet, ami nem következetes, ami nem helyes értelmileg. Hiszen milyen az az Isten tiszteletünk, ami külsőségekre korlátozódik? A templomban fölvesszük a legszebb ruhánkat, és lelki értelemben is a legszebb, legmutatósabb viselkedésünket, arcunkat. Isten tiszteletként éljük meg mindazt, ami ünnepi, ami a hétköznapoktól különbözik, elválaszt. Olyan nyelven beszélünk, és olyan énekeket éneklünk, amiket a hétköznapokban esetleg eszünkbe se jutna. Olyan fogalmakat használunk, amiket csak mi értünk, és remélhetőleg az Úristen, bár sokszor mi sem. És aztán kimegyünk a templomból, és nem következetesen folytatjuk. Nem logikus az életünk ahhoz képest, amit itt mondtunk, gondoltunk vagy meghallgattunk. Ez a helytelen, ez a logikátlan Isten tisztelet. És ebben van sok pótcselekvés, van sok üres, külső vallásoskodás, azzal a gondolattal, amitől a reformációban igyekeztek a mi őseink szabadulni, de sajnos sokszor visszajött a hátsó ajtón, visszacsempészte magát úgy, hogy észre se vettük, valamilyen vallásos cselekedettel kiváltom az Isten iránti kötelezettségeimet. És ebben olyan sok veszélye van a mi hamis nyugalmunknak, amikor azt hisszük, hogy ezzel letudtuk az Isten iránti kötelességeinket. Amikor nem teljes odaszánás jellemez minket, hanem külön választjuk a testi világot, a testi szükségleteinket, aggodalmainkat, céljainkat, attól, amit itt az egyházon belül összefogva és egymást erősítve addig végzünk, amíg látjuk egymást. Nem logikus, nem következetes, és értelmileg sem helyes Isten tisztelet. Ez van ezekben a szavakban. Aztán van ennek egy még alapvetőbb jelentése is, logikos, értelmes istentisztelet, hiszen az ember az egyetlen olyan lény, aminek az értelmére is rá van bízva az istentisztelete. Hogyha valamilyen más teremtmény lennék, hogyha Isten növénynek vagy valamilyen állatnak teremtett volna, azzal dicsérném Istent, hogy az vagyok, akinek teremtett. A ragadozó azzal dicsőíti Istent, hogy erős, hogy ügyes, hogy olyan, aminek teremtették. A fa azzal dicsőíti Istent, hogyha megél olyan körülmények között, ahova Isten teremtette. Minden ezen a teremtett világon, a legnagyobbtól a legkisebbig, azzal dicsőíti Istent, hogy betölti a teremtettsége állapotát. Az ember az egyetlen, aki eldöntheti, hogy akarja-e dicsőíteni Istent. És a döntése nem bizonyos vallási szertartásokra vagy előírásokra vonatkozik, még csak nem is arra, hogy imádságait elmondja-e vagy nem, és hogy hogyan. A döntése ennél is fontosabb és elsőrendű módon arra vonatkozik, oda szánja-e magát mindenestül Istennek. Ha igen, az az értelmes istentisztelet. És ez nem a mi teljesítményünk. A második mondatban itt olvashatjuk, változzatok meg értelmetek megújulása által. Itt nem fejti ki az apostol, de máshol bőségesen kifejti az ige. Ezt az értelem megújítását a Szentlélek Isten végezheti. Ez nem a mi kezünkben van. A Szentlélek Isten végzi azzal, ahogy újjáteremt, és azzal, ahogy önmaga közösségével megajándékoz, és végzi szüntelen az ige által, ahogy az átjár minket, és ahogy átformálja a gondolkodásunkat. Azokban végzi, akik kiszolgáltatták magukat erre. Ahogy a római levél másik helyén, a 6. fejezetben találjuk, szánjátok oda magatokat, igazságnak fegyvereül az Istennek. Akinek oda szánta magát az ember, annak lesz a szolgája, a rabszolgája van ott az eredeti szövegben. Hogyha oda szánhattam magam, végezni fogja az értelmem megújítását. És bizony a Bibliát nem úgy használja tovább az ilyen ember, mint valami horoszkópot, mint valami jós könyvet, amiben megvan írva előre, hogy arra a napra jobbra forduljak-e vagy balra. Nem úgy hallgatjuk az ige hirdetést, mint amit értelem nélkül egyszerűen csak át kell venni szavanként, és utána minden gondolkodás nélkül megvalósítani, hiszen az értelmünket akarja megújítani az Isten igéje. Értelmes Isten tiszteletre hív minket, vagyis a megújított, átformált értelmünkre bízza, hogy a magunk számára elfogadjuk, feldolgozzuk, megemészszük és életté tegyük az Isten igéjét. Kérdezzünk az Isten igéjére, és közben tapasztalja az ilyen ember, akár olvassa, akár hallgatja az igét, nem is én veszem kézbe az igét, például azért, hogy olvassam, hanem az ige vesz kézbe engem. De úgy, hogy közben nem kapcsolja ki az értelmemet, hanem munkába veszi, munkát ad neki. Olyan területre hívja, ahol az értelmem azelőtt még nem is járt. Olyan világ nyílik ki, amire addig még nem is gondoltam, mert nem voltam a számára nyitott. Értelmes istentiszteletként szánjátok oda magatokat. És harmadszor logosz-szerű ez az istentisztelet. Logosz, vagyis Isten igéje. Kezdetben volt a logosz, így kezdődik a János evangéliuma, és ott Jézusról van szó, hiszen ez a logosz utána testet öltött és közénk jött. Isten igéje-szerű ez az Isten tisztelet. Ezt kívánja mindenkitől, aki megismerte Isten igéjét. Válaszoljunk neki azzal, amit tőle hallottunk, amit tőle kaptunk. Válaszoljunk azzal, hogy úgy viselkedünk, mint a szivacs, amit átjárhat, és egészen betölthet, és a tömegét akár megsokszorozhatja az a víz, amiben mártják. Így viszonyulhat az Isten igéjéhez az, aki logosszerű, igeszerű Isten tiszteletként akarja odaszánni az életét. Ne szabjátok magatokat a világhoz, változzatok meg értelmetek megújulása által, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Nem ejtek most már szót a másodikról, majd legközelebb. Az is fontos téma, és itt lesz a következő mondatokban, hogyan változik meg ennek következtében az önmagunkról alkotott képünk. Inkább hadd említsek még néhány példát az elsőhöz, Istenhez való viszonyunkhoz, hogyan néz ki a gyakorlatban néhány emberen, akiket ismerhettem, az, amikor eldöntötték, hogy odaszánják a testüket élő, szent és Istennek kedves áldozatul heti 168 órára, évi 365 napra. Egyikük egy sportoló volt, aki sikeresnek indult, és amikor kezdte érezni ennek a sikernek ránehezedő nyomását, és azt, hogy még többet követelnek tőle, akkor kezdte magát belehajszolni egy olyan edzési stílusba, ami által nagyon hamar tönkretette volna a saját testét és az egész életét. És amikor ennek a gyötrődésében vas akarattal ment tovább, és már kezdtek mutatkozni a jelei, hogy milyen gyilkos az a tempó, amit önmagának diktál, akkorra esett az ő krízise, elgondolkodása és megtérése. Magába szállt, elfogadta Isten kegyelmét egy hosszabb időszak végén, és ez többek között abban mutatkozott meg azonnal, hogy abba hagyta azt az edzési stílust. Rájött, hogy nem a siker az ő istene, hanem van egy istene, aki eddig adta neki a sikert, és ez nagy különbség. És ez az Isten kézbe akarja venni az életét mindenestül, hogyha feladatot ad, ahhoz fog erőt is adni, de felszabadította az alól, hogy ő kergesse és hajszolja ezt a sikert. És egészen mások lettek, nem csak az eredményei, hanem az is, ahogyan az ő embersége a többiek számára megmutatkozott. Aztán a második példa, aki ennek az ige szakasznak a fényében élt, sokan tiszteltük és szerettük a testvérek közül is, Dobos Károly református lelkész, aki néhány éve hunyt el. 99 évesen még itt volt az egyik ifjúsági alkalmon előadást tartani. Sokunkat megszégyenítő szálfa egyenességgel ment ki előre, beszélte végig azt a 3/4 órát, aztán bírta a kérdéseket, aztán még külön is beszélgettünk vele többen is. Olyan jó volt látni az ő sugárzó, kristálytiszta lényét, ahogyan Isten 99 éves korában használni tudja egy ilyen feladatra, és sok-sok ilyen feladatra szerte az országban és azon túl is. És ő mondta el szerényen néhány mondatban, hálás Istennek, hogy ennyi éves korában még erre használható. Isten 20 éves korában, fiatal egyetemista korában fontossá tette a számára, hogy vigyázzon a testére. Szánja oda, ne csak a tanulmányait, amikor teológus volt, hanem mindenét, mindenestől. És azóta ő igyekszik úgy aludni, úgy enni, úgy dönteni a meghívások a programok között, és úgy élni magánéletét, családi életét és mindent, hogy vigyázzon mindarra a lehetőségre, amit testi értelemben is Isten neki adott. Ő 99 évesen is minden reggel tornával és imádsággal kezd, és ez a kettő olyan szerves egységben van őnála. És ott láttuk az eredményét. És talán ennél a kettőnél is jóval többet jelent a harmadik. Nemrég hallhattam, ahogy egy kedves testvérem elmondja, én idáig a testemnek éltem, mondta az illető, a testi igényeimnek, a testi ambícióimnak, a testem kényelmét igyekeztem hosszú távra biztosítani az anyagiakkal, a testem gondjaival törődtem annyit, és most kezdem felismerni, hogy a semminek éltem, és úgy szeretném odaadni most Istennek mindezt. Engedjék meg a testvérek, hogy egy negyedik példával fejezzem be, bár csak hármat mondtam előbb. Jim Elliot nevét sokan ismerjük. Amerikai misszionárius volt, aki fiatalon a dél-amerikai őserdőben egy misszióban halt meg. Egyetemista korában, amikor Mózes törvényében a vérevés tilalmát tanulmányozták, akkor írt a naplójába: Uram, úgy van értelme csak a vérnek, úgy van értéke, ha az oltárod előtt folyik. És elmélkedik ott a napló bejegyzésében, vajon én oda tudnám-e szánni a véremet Istennek? Vajon le tudnék-e mondani a hosszú életről, a biztonságról? És utána tanulmányozták tovább a szakaszt, írt még sok más dologról is. Nagyon ajánlom mindenkinek a naplóját egyébként, kapható az iratterjesztésünkben, a Mindenható Árnyékában címmel. Aztán teltek az évek, és ő talán már nem is emlékezett erre a gondolatára és naplóbejegyzésére, de a missziós szervezete Dél-Amerikába küldte, kőkorszaki körülmények között élő vad indián törzsek közé, és a munkájuknak gyakorlatilag a kezdetekor törtek rájuk az őserdőből, és mészárolták le valamennyiüket. Úgyhogy nem védekeztek tudatosan. Aztán a fiatal özvegye, aki akkor első gyermeküket várta, döntött úgy, hogy oda megy, más özvegyekkel együtt folytatták a férjeik munkáját, és hamarosan megtért az a törzs, és utána ők küldték misszióba az embereiket a szomszédos törzsekhez. Valóban csak úgy van értelme a vérnek, a mi vérünknek is, akár a szó szoros értelmében is, ha Isten oltára előtt folyik. Nem gondolta azt ez a fiatalember, hogy neki így kell odaszánnia majd magát, viszont nyitott volt arra, hogy amit most ad Isten, amerre vinni akar Isten, azt mindenestül el akarom vállalni. Ezért tanult, ezért kezdte el az útját, először ott, ahol Isten kezdetben használta, aztán lépésenként követve Isten útmutatását tovább is, és így jutott el ennek a törzsnek a megtéréséig. Vajon mi nem akadunk-e meg sokszor a legeslegelején, a kezdeti, a hétköznapi, a szürke hétköznapokra vonatkozó odaszánásnál? Adja Isten, hogy az ő irgalmára tekintve szánjuk oda okos Isten tiszteletként a testünket, változzunk meg értelmünk megújulása által, hogy megítélhessük, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Amen. Imádkozzunk. Dicsőséges Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te odaszántad a testedet, az egész életedet arra, hogy letedd az életed az Atya lábai elé miértünk. Köszönjük, Urunk, hogy nem fordultál el mindazoktól, akik itt a földön fárasztottak téged. Köszönjük, hogy nem fordulsz el tőlünk sem, hanem odaszántad magad a mi társunkul is. Köszönjük, hogy így lehetünk a társaid az üdvösségben. Áldunk téged mindazért, amit a valódi Isten tiszteletből már megmutathattál a számunkra. Szeretnénk nyitottak lenni arra, hogy ne csak az értelmünkkel, ne csak az érzelmeinkkel, ne csak külső vallásos cselekedetekkel kövessünk téged, hanem azzal, hogy a mindennapokban téged figyelünk, téged hívunk, és neked adjuk az uralmat. Köszönjük, Urunk, a szeretteinket, akik közé küldesz. Köszönjük minden áldásodat, minden adományodat, amit azért adtál, hogy használjuk a te utadon. Köszönjük az akadályokat is, amikben velünk vagy, és tudjuk, hogy te mindig velünk maradsz. És köszönjük, Urunk, mindazt a feladatot, amit még nem látunk, de szeretnénk tőled elkérni. Vezess minket a te dicsőségedre. És köszönjük, Urunk, ennek az országnak a mai ünnepét. Áldunk téged, mert megtartottál minket annyi éven keresztül. Áldunk azokért, akik a te igédet hirdethették itt már sok száz évvel ezelőtt, és azokért, akik ismertek téged. Köszönjük, Urunk, hogy rájuk is tekintettél, és megtartottál minket mindmáig. És kérünk, Urunk, adj jövőt ennek a népnek is. Add, hogy ne oktalan büszkeséggel ünnepeljük az ünnepeinket. Add, hogy ne legyünk feledékenyek, és ne legyünk döjfösek. Add, hogy nem magunkat ünnepeljük. Add, hogy benned keressük az örömet is, a megtartást is, és a feladatunkat is. Kérünk azokért, akik nem ismernek téged. Kérünk azokért, akik megpróbálják eltagadni, kisebbíteni azt, ami ebben az országban rád mutatott. Add, hogy ne külső keretekkel, üres egyháziassággal találkozzanak, hanem a te igéddel és a te népeddel. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az áldásvétel előtt énekeljük a 464. énekünket, 464. énekünket, Jöjj Királyom Jézusom! Tegyük Isten áldását. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és mindörökké. Amen.